A Komárom és a Tata csomópont között, a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, valamint távolabb Óbaroknál és Bicskénél is. Felborult, majd az árokba hajtott egy kamion az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Martonvásárnál. A 32-es kilométernél a külső és a leálló sávot lezárták, a bámészkodók miatt azonban az ellenkező, Letenye felé vezető oldal forgalma is több kilométeren feltorlódott. Estére nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Holnap elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. A szél ezeken a helyeken megerősödik. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A következőkben 1980-ban készült beszélgetést hallhatnak Bodnár György irodalomtörténésszel, Bródi Sándorról, ezt követően pedig Besenyei Ferenc előadásában hallhatják Bródi Sándor Rembrandt Eladja holttestét című novelláját.
Bródi Sándor a Fehér könyv című folyóiratának egyik előszavában azt írja, hogy mi gyönyörűség, ha az ember saját maga őse, úttörője, és ha kell, áldozata is lehet. És talán ő maga se tudta, hogy tulajdonképpen mennyire vonatkozik ez az egész életművére ez a mondás.
Ez kétségtelen, mert Bródi Sándor a modern magyar irodalom őse volt, úttörője. Az utolsó minősítése ezt tudni, hogy saját magának áldozata is, érzésem szerint ebben már benne van az önfelmentés gesztusa, mert az önmaga áldozatává váló író az sohasem szükségszerű jelenség. És úgy érzem, hogy Bródi írói pályájának egyenetlensége, helyenkénti, időnkénti megakadása sem volt szükségszerű. De most számunkra az a fontos, hogy valóban a modern magyar irodalom első úttörői közé tartozott, majdnem minden vonatkozásban. A világ felfedezésében, a korforduló új problémáinak, új jelenségeinek, új alakjainak leírásában, és a mindehhez szükséges stílus, novella forma kikísérletezésében. És miközben ezekkel az aktuális magyar irodalmi és életproblémákkal szembenézett, aközben föl is zárkózott egy európai irodalmi ütemhez. Ő tudnélik tudatosan a naturalizmushoz kapcsolódott, filozófiában, világnézetben pedig a kor pozitivizmusához, illetve progresszív polgári ideológiáihoz. Ezzel együtt természetesen együtt járt a már sokszor emlegetett, ebben a sorozatban emlegetett biológizmus, amely következett a naturalizmusból. Bródi Sándor is hosszú ideig a biológizmus eszméjeinek bűvölete alatt írta meg az átalakuló magyar társadalom életét, de a megfelelő hangsúly kiválasztással végül egyensúlyt talált. Különösen a közepső korszakában, akkor, amikor például az Erzsébet novellákban már nem pusztán az emberben működő biológiai erők hangsúlya jelent meg, hanem ezzel egyensúlyban az ember másik dimenziója, társadalmi réte, és ebből következően az író azután szükségképpen eljutott a kor társadalmi problematikájához. Ez kezdettől fogva különben jellemezte, már az első novellás kötetében a nyomorban sem csupán erre a bizonyos naturalista biológiai determinizmusra figyelhetünk fel, hanem felfigyelhetünk az átalakuló élet jelenségeire, hőseire.
Tulajdonképpen Bródi Sándornál mégsem a nagyvárost fedezzük fel, hanem azt, hogy Budapest mennyire kisváros.
Ezzel is a valóságot követte. Budapest akkor kisváros volt, illetve egy kisvárosi életforma keretei között alakult lassanként a nagyváros a maga nagy perspektíváival és kockázataival együtt. Most a hősei és probléma felvetősei mindezt bizonyítják. Vegyük sorra a hőseit. A hősei ugyebár nyomorgó egyetemisták, Budapestre felkerülő cselédlányok, kétes egzisztenciák, anarchisták, akik általában az adott társadalommal, világgal, erkölcsi renddel szembeszállnak. Ma úgy mondanánk, hogy deviánsok. A nyomor hősei deviánsok. A szónak abban az értelmében, hogy elsődlegesen, illetve nem csupán egyértelműen a társadalmi rend ellen lázadnak, hanem ezt a lázadást kifejezik egyfajta szertelen életvitellel. Ahogy ma egy deviáns hős ábrázolásában nagyon pontosan kell egyensúlyoznia az írónak, hogy nehogy kóresetet írjon társadalmi típus helyett, úgy Brodynál is mindig azt mutatja a mérleg nyelve, hogy mint figyeli meg az emberben ezt a biológiai lényt, tehát a biológiai determinizmusnak az áldozatát, meghatározottját és a társadalmi lényt.
Az előbb már szóba került, hogy Bródy Sándor nagyon sokat tanult a naturalistáktól. De tulajdonképpen a naturalizmusból, amit tanult, a szélsőséges indulatoknak, jellemeknek az ábrázolása, ami pedig egy kicsit akármilyen furcsának is tűnik, de a romantikához közelít.
Igen, kétségtelen. Itt úgy keveredik a romantika a naturalizmussal, mint ahogy korábban keveredett a realizmussal. Sőt, a szimbolizmust is ide kell kapcsolnunk, bizonyos szimbolista gesztusai is vannak az írónak. A naturalizmusból itt nem kell mást kiemelni, mint annak a valóságlátását, materializmusát és a társadalom problémáihoz való írói vonzódást. Ez a kettő a fontos. A többi múlékony dolog, sőt, még e két kérdéskör megközelítése közben is sok romlékony dolgot művel a naturalista író. Brodynál az volt a nagyszerű, hogy ő a naturalizmust valóban úttörőként alkalmazta a magyar irodalomban, és nem elégedett meg pusztán az átvétellel. Két ponton túljutott az átvételen. Először is a magyar, speciális magyar valóság ábrázolására használta föl a francia naturalizmust, az alakjai, konkréten a magyar viszonyok által meghatározott alakok, és maga a világ, amit bemutat, az is sajátos világ, ez az egyik nagyon fontos töblete a francia naturalizmushoz képest. De még fontosabb ennél, hogy megkereste e világ, enne új életanyag kifejezéséhez az összes eszközt, amiből később az irodalmi forradalom élhetett. Itt főleg a stílusáról kell beszélnünk. Ez a stílus izgatott, a teljes kifejezésre törekszik, és ennek érdekében igénybe veszi nem csak a nagyvárosi argót, ami akkor újszerű volt az irodalmi stílus világában, hanem sajátos, erőltetettnek látszó szó összetételeket is, és ezek a sajátos szóösszetételek, ezek a különös, lazának látszó írói mondatok voltak azok, amelyek többek között Ady Endrét is bátorították a saját stílusának megtalálására, felkutatására. Ez a stílus, amelyet Brody alkalmaz, nem pusztán a valóság és az anyag közvetlen és mechanikus kifejezését szolgálta, hanem azt is, hogy megállítsa a befogadónak az automatizmusát, nyelvi automatizmusát, tehát ne pusztán reflexzerűen válaszoljon az írói közlésre, hanem megállva odafigyeljen és felfedezze a közlöttek teljes tartalmát. És végül is ezek a bizonyos erőltetett szavak, szecesszió stílus, laza vagy szokatlan mondatszerkesztés volt az az eszköztár, amellyel ezt a lelassítást, a figyelem oda kényszerítését az író elérte.
Idáig arról beszélgettünk, hogy mik azok az egyéni stílus jegyek, illetve azok az ábrázolási módok, amelyek jellemzőek Bródy Sándor munkásságára. De azt hiszem, hogy érdemes lenne arról is beszélni, ami egy kicsit az egész kor irodalmára jellemző. Mégpedig az, hogy megjelenik az úgynevezett művészregény. Ebben az időben születik a legtöbb olyan regény, amelynek főhőse, akár festő, akár pár író, és egy kicsit majdnem mindig az író saját maga. Jussz Zsigmond könyvére gondolok, vagy Ambrus Zoltán könyvére.
A Midász királya.
Igen.
Igen. A művész regény korabeli megjelenésére többféle magyarázatot lehet adni, és ez a magyarázat érvényes lesz Bródy Sándorra is, Bródy Sándor kísérletére is, de ehhez hozzá kell adni az ő saját indokát. Az általános magyarázat szerintem a következőben foglalható össze. A korban már megjelenik az úgynevezett elidegenedés, amelynek következtében az ember nem élhet teljes életet. Rendszerint külön erőfeszítéssel, elfoglaltsággal szerzi meg magának a kenyerét, és ettől függetlenül vannak ábrányai az életről. Tehát pótcselekvés következik be, az élet, a normális élet nem adja meg az élet értelmét az emberek többsége számára. Egyetlen egy kivétel van, a művész. Tehát egy elidegenedett világban azért jelenik meg a művész, mint hős, mert itt nem csak elvont eszményként tudja felvetíteni az író a teljes ember ideálját, hanem egy konkrét élet bemutatásának segítségével. Ez véleményem szerint érvényes Bródyra is, de nála van még egy speciális ok, amit ő nem is tagad. Hangsúlyozza a Bródy téma megindoklásakor, hogy itt az énről van szó, a kettős énről, Rembrandt énjéről és a saját énjéről. Azért fedezi fel Rembrandtot, mert Rembrandt egész művészetében ő a fontos, az én. Azért indul ki már 1906-ban, az első Rembrandt írásában, Rembrandt önarcképeiből. Mert az én érdekli. Hogyan viszonylik az énhez, a saját énjéhez Rembrandt? És ebben nagy ősét látta. Most nagyon érdekes az az idézet, amivel ő ezt megmagyarázza. Így hangzik. Nekem a legizgalmasabb társaság minden élők között a mindenét elpocsékolt, mindenéből kigazdálkodott, és éppen azért a leggazdagabb művész. Háromszor is ellicitálták. Mindenki elhagyta, ő is magát, csődbe jutott. Nem csak a nyomorult törvények, hanem saját személye előtt is. Eladta az első felesége sírját, a magáit is. A fia és a felesége lett a gyámja. Szóval mindent, ami rossz, megkóstolt, és fenékig ki is ivott. Ez az ember kell nekem. Ez természetesen még csak a személyes indokoltság kifejtése. A bizonyíték magában a Rembrandt novellákban van, abban tudnilik, hogy milyen általános mondanivalót tudott megfogalmazni ennek a személyes indoknak a kifejtése közben Bródy Sándor. És ez a saját kérdését is újra fölveti, hogyan tudott végül is elszakadni a naturalizmus tehertételeitől. Takirodalom abban látja a Rembrandt novellák jelentőségét, hogy ott megtörtént a szintézis. Tehát a korról beszélt saját magáról, és miközben a saját problémáit megtalálja Rembrandtban, megtalálja a modern művész előképét is, és pedig a reneszánsz művészben. Az egyetemességet, amelyben jelen van a születés és a halál csodája és gondja, a hit és a cinizmus, a gazdagság és a szegénység, a boldogság és a magányosság, a szépség és a csúfság, tehát a teljesség. Tehát ha azt mondjuk, hogy Bródy Sándor a társadalmi és az emberi csúfság leleplezésével indult, és ez később nem bizonyult elegendőnek egy valóban új és a teljes világot ábrázoló irodalom számára, vagy valóság kifejezése számára, akkor a Rembrandt ciklusban megtaláljuk ezt az írói teljességet is. És ezért bizonyíthatjuk a Rembrandt novellákkal végül is Bródy Sándor tehetségének érvényesülését. Hosszú, válságos időszak után, de megtalálta a kiutat, amely nem csak a válságaiból kivezető út volt, hanem már a modern próza egy következő szakaszán átvezető útvonal is.
Egyszer a nyavajás magánzóra Rembrandt régi nevezetes műfestőre rájött a vágy, hogy cselekedjék. Elment, elindult előpénzt kérni, ebben folyt le úgyis egész élete. Különben beteg volt azért, mert már régen nem uzoválta. Festett alattomban egy kis képet, valami maradék vászondalabra. Sötétben villogó asztráltestet. Ő maga se tudta mit, és az se, hogy polgári származására kicsoda az illető. Érezte csak. És érezte, hogy el kell adni, de csak úgy, hogy majd visszaváltja, ha jobb kerül. Hogy ezt a festett ronydarabot végérvényesen megvegyék, valóban nem remélte. Sok képe volt már ilyen módon az elszánt gazembernél, az illető kép, hegedű és spinét szerszámkereskedőt Becker néven írták be az anyakönyvbe annak idején, és ezen a néven nevezetes a műtörténelemben is. De hamisítások vannak világszerte a nagykönyvben, és a kereskedőnek szerencsére álneve is volt, Mósusz. Alkalmasint átható illata miatt, mely ellenkezően hatott úgy, hogy a rendes képírók, bár a pénznek a mai természetrajza már akkor ki volt fejlődve, ha csak nem kellett, nem is keresték föl. Nos hát, Becker Mósusz württembergi német volt, és mielőtt műárus lett volna, egészen ifjú korában fiatal keleti lányokat szállított a szerelemfaló nagy orosz városokba, de a kisebbeket sem vetette meg. Mint házas ember jött vissza Amsterdamba, és a szegény kis rossz nők után csak nem átmenet nélkül a művészek és hasonló könnyelmű legények bőrevételére adta magát. Furcsa, de érthető dolog, hogy a kettő majdnem összefüggő. Mósusz alapjába véve lenézte, sőt nem egyszer tényleg le is köpte az eladásra kínált jó képet. Megcselekedte ezt egyszer magával a leideni ténsúrral is, aki egyszer valami kis szent képet hozott neki, ahol a szentek közt majorság kaparászott a földes pádimentumon. Mi ez? Ez mi? Koldusbotra akasztófára akarsz juttatni? Ha az egyházatják ezt meglátják, piha! És leköpte a képet. Sőt ezúttal nem adott előleget. Talán csak az egyetlen egyszer nem, pedig tudta, hogy az előpénzen csak ő nyerhet. 4 esztendeig nem is beszéltek ezután. Igaz, hogy az ágensnek új, fiatalabb és főképp olcsóbb arckép és műfestők jelentkeztek. Rendesebb emberek, tisztában is öltözködtek, nem durva mesterember fiúk, hanem illatos patikus fiúk. Rendes céberiek, akik pontos időre szállították, és lilium fehérre fényesítették ki a hentesték borvirágos arcát. Az igazba becsömörlött a holland köztársaság, és az édes olasz hamisítás divatba jött. Jöttek az új legények, akik festmények után festették a festményeket, és nem a közönséges élet után, és nem vesztek össze senkivel, tánclépésben jártak, viszont az öregedő nagraparti medve nem akart muzsikára táncolni. Elmaradt. Annyi év után vajon fogadja-e most, és hogy fogadja a betámolygót? Beeresztette. És Rembrandtnak ez volt a fontos, hogy a műárus még megvolt, itt volt. Szótlanul helyet mutatott neki. Őle, úgy is látom, hogy alig állsz a lábadon. Hallottam már mindent, hallottam. Szólt a szokottnál is lekettebb hangon. Abban a mértékben, ahogy a pénze mind jobban csengett, a hangja mind fakóbb, csak nem fahangú volt. Süketebb is. Rembrandt kiabált. Te a régi vagy! Te a régi vagy, kedves Mósusz vagy. Látom, most is megnyálazol mindent, a pénzt is, a papírosokat is, a magad tenyerét is, a magad száját is. Miért? A képkereskedő nem felelt, annál jobban nyálazta, számolta a különféle valutákat, és még a szokottnál is édeskésebben rosszkedvű volt. Ráripakodott a barátjára, mert mi természetesebb és szebb, hogy egészen addig, míg teljesen el nem esett, legkedvesebb barátjának nevezte az öreg Piktort, most is tegezte. Na, ugyan te rólad szépeket beszélnek Amsterdamban. Tudod-e, jobban utálok, mint a varangyos békát. Rembrandt téglavörös lett, hirtelen méreg fogta el, kedve támadt, hogy behorpassza a másik kopasz homlokát, de lecsitult. Elhallgattak. A két ős ellenség nem nézett egymásra. Belülről szemlélték egymást mély megvetéssel. Az alkusz türelmetlenkedett, szeretett volna a haszontalan embertől megszabadulni. ingyen melegedett nála, jó illatú meleg szobában. Szép és jószagú virágok voltak a mósus asztalán. Elfogyasztja ingyen a rosszagú csavargó. Feléje fordult. Na, mi ott hoztál? Mit akarsz? Azt remélem, tudod, hogy a kép és a papíros nem kell senkinek sem, még ha fizetnek is rá. A házak tele vannak, nincs hely a pincékbe se, konyhákba se, pervétákban se. Ha valami csinos új holmid, de csak is új, régi nem kell. Ilyesmit, ha volna eladni valód, olyan ruhadarab féle, amilyent az orvos uraknak szoktál festeni volt, amíg becsületes ember voltál. Most már sértegette is. A fia Titus, a szép, akit hercegnek neveltél, hallom, meghalt. Kár, rosszul nevelted, agyonitta magát. Szólt gyengéden, mert arra gondolt, hogy az egyik puklis lányát, míg fiatal volt, most elvétethetni a tönkrejutott jó ismerős, elzüllött fiával. Az egyiket majd talpra állítja, a másikat meg kineveli. Mindjárt kész volt a tervel. Egyáltalán az aszú koponyában úgy születtek a tervek, mint a nyű. Emlékszel a kislányomra? Olyan nagy lett, mint amilyen a te fiad lett volna. Olyan szép lett a lány, amilyen te nem láttál, dicsekedett az apa. Emlékszem a szemére, olyan volt, mint a fekete virág, és tüze is volt, mint a fekete gyöngynek, szólt Rembrandt tompa hangon. A szempárra emlékezett, hogy nagyon kedves és jó is volt, és nem egyszer kötött üzletet Mósusszal a lánya miatt, mert nem hitte, hogy ennek a kedves púposnak a nemzője végképp ocsmány legyen. A háta megjavult a kis tündérnek, kérdezte a kérencsélő, és e pillanatban már nem is volt eszében a kérés. Az a semmiség, kinőtte, kigyógyítattam, ki fogom gyógyítani. Pénzkérdés, tehetem, vele miatta semmi bajom, nincs gond. Hát a fiad patikárius vagy orvos lett? Mind a kettő, és temetésrendező is. Mind a három jobb együtt. Nem nevettek. A három kis kék koporsóhoz című üzlet az övé, folytatta a kereskedő a dicsekvést. Majd meg hirtelen elkeseredett. Egy baj van. A fiamnak nincs hullája. Nem kap Amsterdamban. Még a szegények se adják oda. Ha van, nekik elássák és büszkék rá. Így nem tanulhat tovább, nem gyakorolhatja magát. Te, Rembrandt, hallom, csak koldúsokkal és koldúsnőkkel barátkozol. Talán kommendálhatnál nekem egy jó holttestet. Talán tudsz. Nem kívánom ingyen.
Tudok. Magamat. Felelte a rossz anyagi viszonyoknak örvendő festő, nevetett hozzá, de komolyan gondolta.
Hogy gondolod?
Kérdezte Mósus meglepve egy kisé, de csak egy kisé. Úgy, ahogy mondom, képet úgysem veszel tőlem, előpénzt úgyse adsz. Eladom neked a holttestemet. A lelkem, ha van, sokan, sőt a Biblia is azt mondja, hogy van. Vagy csak kiszabadul a fiat kése alól, mint a olasz Tintoretto Robusti Szent Márkusa. Az a kép, láttam a képet. A fiad a húsomat fölvagdalhatja, a fejemet ketté fűrészelheti, a csontomat akár a kutyáknak is dobhatja, úgyis azoknak való. Szólt száraz és éppen nem érzelmes hangon a festő. Na ne... Ne kisebbítsd magadat, rossz kedved van. Meggondolod te még a dolgot, és nem tudom, nem ütközik ez a törvénybe. A törvénytevő polgárokat tudod, tisztelem, minden szavuk szent nekem. Isten ments, hogy a legkisebb hibát elkövessem, még a fiamért se. Pedig hogy szeretném, ennyire kívánja. És neked különben is, az elmúlt híredre nézve, hasznod volna abból a dologból. Keresnék valami fiatal festőmesterembert, aki lefesteni a fiamat boncolás közben, és melléje téged is. Neked nem fájna, és megint híres ember lennél.
Egyszeriben ott volt,
Megszületett a terv. Rembrandt a maga vörös kezével a karvaj mancsát megfogta, megrázta. Mit adsz? Mennyit adsz? Mennyiről adjak írást? És hogy szóljon? Te mondjad. Ne sokat teketóriázzunk. Nem komoly dolgokról van szó. Ez nem üzlet nekem. Csak egy pár szót, hogy nem ellenzed, beleegyezel, hogy a fiam, a medikó jogosítva lesz, ha a sor rákerül, mindenkinek meg kell halni úgyis, de ne siess, én miattam 100 esztendeig. Írod? Nem tréfálsz? Nem, írom. Már itt is van. Én Rembrandt van Rhein, eladom a holttestemet Becker Fülöpnek. Úgy hívják? Jól emlékszel. Még egy új neve is van most. Mint doktort Mósusnak is hívják. Tehát Mósus medikónak okulás céljából semmi rossz gondolattal az illetőre nézve. Egyébként testemet és lelkemet dicsőséges Leidenváros kegyelmébe ajánlom. És az Istennek is ezt tedd bele, hogy az eklésiával baj ne legyen. Csak a temetést megfizessék. Van porzód itthon? Arany porzód, mert az ilyen írásra az kell. Mósus oda nyújtotta a valóságos Katarina aranyból készült porzót. Rembrandt az írás szépen behintette, és a másik markát oda tartotta. Gyöngén potyogott a Karolinen gulden. Végre is az eladó kész fáradt ki. Megelégelte a nem nagy, de nem teljesen kicsi summát. És akkor, amikor kitámolygott a műárustól, Rembrandt némi megelégedéssel szólt magához. Ingyen kaptam tőle pénzt, ingyen daraboltat föl, ingyen takarítat el, és ingyért nem temet nekem élve. Milyen gazember vagyok én. Hát becsaptam.
Az iménti felvétel 1982. szeptember 18-án hangzott el utoljára a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A következőkben Juss Zsigmond a Vörös Kakas című novelláját hallhatják.
Megjött az éjszaka. Fullasztó melegült az életen. Elhalt minden zaj. A falu végi kis szőlőkben házikó áll. Itt még virrasztanak. Az egyetlen szobában öreg ember ül. Mellette fiatal lány. Az öreg a Bibliát olvassa. A lány ölébe hajolva var. Nem jön még? Kérdezi az öreg. Késik. Talán megfogadták. Nem gondolnám. Ha maga ajánlkozik a munkás, soha nem fogadják meg. És ki fogad föl Péter Pál napján mezei munkást? Az én időmben, húzta ki magát az öreg, úrnapkor szerződtünk. De keresztapám Gyuri nem tehet róla. Csak ne védd. Azt se tudja, mit csinál. Letette szemüvegét. Végig simított kezével ketté választott hosszú haján. Maga elé merett. Úgy 60 éves lehetett Madarász Mihály. Még erős, most is a hajdani nagytermetű, hosszú derekú, opsitos őrmester. Nazarénus, mint a falu harmada, s testét, lelkét úgy fűti a tűz, mint kevését a hitsorsosok közt. Úgy mondják, élete egy fehér galambé. A mellett ülő lányt egészen kicsi korában vette magához, szalmavackon halódó özvegy anyja mellől. A haldokló rá és a falu földesurára bízta a gyereket. A földesúr baráti közösségben élt a parasztokkal, ahogyan ez a régi időkben még természetes volt. Ezért aztán a lányt, akinek Iszlai Marcsa volt a neve, mindenki csak Zsigának hívta, mint a földesúr fiát. Nem volt ez gúnynév. Ezen a néven ismerték az iskolában, a községházán és a tanyán egyaránt. Talán még menyecskének is ezen a néven viszik majd. Kint kopogtattak. Belépett Madarász Gyuri, az öreg fia, tarkójára csapott kalappal ünneplőben. Magas volt és erős, arca szabályos. Szemei fénylettek, nyugtalanul csapongtak, mintha valami biztos helyet kerestek volna a nagyszobában, ahol megpihenhetnének. Leült, kalapját a fején felejtette. Lekanyarította és az asztalra dobta oldalán lógó tarisznyáját. Aztán megszólalt. Adj egy pohár vizet, Zsiga. A lány poharat hozott a szekrényből, egy kancsó vizet és egy üveg bort. Az egészet Gyuri elé tette az asztalra. Bor? Hát van még. Na, nem sokára nem lesz ez se. Elfogyott már a becsületünk is. Kinek a becsülete? Az enyém nem, azt tudom. A milyen kis apám? Kiáltott fel Gyuri is, ökle az asztalra zuhant, aztán közömbös lett a hangja. Kenyerünk sem lesz. Van egy holt földem a kert aljában. Zsiga megműveli, elég lesz kettőnknek. Nem akarom, hogy eltartson valaki.
Mindig lesz itt helyed nálunk, mondta Zsiga, hiszen apád lánya leszek ősszel.
Koldús felesége akarsz lenni? Várj inkább olyan kérőre, akinek földje van, vagy keres valami urat, aki hajlandó neked piros szalagot venni, csak hogy elmenj hozzá szolgálni.
Ne hallgass te másokra, Gyuri. Maradj itthon velünk, felelte a lány, és megfogta a kezét.
Ne beszélj ostobaságot. A bánomiakat és a csorvásiakat nem fogadta meg senki. Most már mindenütt aratnak, de nélkülünk. Orosházán 1000-nél több földmunkás nem kapott munkát.
De ébred a vörös kakas. Tegnap 2 is kukorékolt. A laposi tanyán 2 szénakazlat is felgyújtottak az éjszaka. És azok számára, akik nem akarnak éhen dögleni, a kukorica gyorsan nő. Rejtek helyet adhat.
Mit beszélsz te, Gyuri? Zsiga erősen megrázta a fiú vállát. Az öreg hallgatott, ráncos keze az asztal fényes lapját simogatta, és kék szemét a füstölgő lámpára szegezte mereven. Gyuri megrázkódott.
3 helyen kerestem munkát. Az egyiken már fogadtak elég munkást, a másikon fölfogadtak volna, de 5 köböl búza, 6 forint és egy csizmatalpalás. Ennyit ígértek, ha leszerződöm, nagy boldogasszonyig. Sarkon fordultam és ott hagytam őket. A 3. helyen a szemem közé nevettek. Hazajöttem.
Mondják, a német császár eljön hozzánk rendet teremteni. Vetette még oda Zsiga, már csak azért, hogy mondjon valamit.
És ha maga a római pápa jönne, azzal sem alkudnék.
És a munkás egyesület?
Feloszlatták. A főispán maga jött le a megyébe, de ezek közt, a hülyék közt nem akadt, aki mert volna szólni egy szót is.
Erre már az öreg is felkapta a fejét. Fölemelkedett stán, mert így szokta meg, felnyitotta a nagy könyvet.
Figyelj rám, mondta. Az én időmben azt csináltuk, amihez értettünk, s azt, amiben hittünk. Ma nincsen sem hit, sem tudás, de vannak újságok és vannak szónokok. Azért kedves szolgálja az Istennek a szegény, mert ő van legkevésbé kitéve a kísértésnek. Áldjad sorsodat, hogy földhöz ragadt szegénynek születtél. Áldjad az urat, hogy hívő fiának jöttél a világra. De ti nem tudtok ti semmi mást, csak átkozódni. Menj el most a házamból, ne halljak többé rólad. Gonosz szónak az én házamban nincs helye. Szent könyvemet ne zavarja a vérbe borult tekintet. Akkor hát áldjon meg bennünket az Isten, kiáltott fel Gyuri, és fölvette a tarisznyáját. Az öreg ekkor már betette az ajtót maga mögött. Zsiga oda ment Gyurihoz.
Hallgass meg,
mondotta.
Ne menj még, vigyél magaddal. Megkeresjük majd a kenyerünket becsülettel együtt. Az én kezem is van olyan erős, mint a tied.
Nem mellettem a helyed. Maradj apámmal. Szüksége van rád.
És én nekem nincsen szükségem rád?
Kérdezte Zsiga, és gyengét pillantással nézett rá. Egyszer nekünk is megvirra, Zsiga. De most hagyj! Állította volna el a lány Gyuri. Aztán felhajtott még egy pohár bort, és indult az ajtónak.
Hová mégy most?
Valami kedvelme való helyre.
Nem jó dolgok járnak a fejedben, érzem.
Ne szólj bele férfi dolgába.
Könyörgök, ne beszélj így. Maradj itthon, feküdj le a tollaságyba, majd reggel lecsillapítom keresztapámat.
Kár lenne az iparkodásért. Engedj el mennem, ha mondom.
Azt nem!
Állt el az ajtót a lány. Eredj innen! Tán éppen te fogod elállni az utamat.
Megpróbálta a lányt eltaszítani, de Zsiga most is erősnek bizonyult. Összekapaszkodtak, birkóztak némán lihegve.
Gyurinak fejébe szállt a bor, indulatát föllobbantotta a lány ellenállása. Derékon ragadta és földhöz vágta. A lánytól szabadulva egyetlen ugrással érte el az ajtót, s már el is tűnt az éjszaka sötétjében. A lány az eséstől kábultan néhány pillanatig mozdulatlanul feküdt. Aztán hirtelen felugrott, megkötötte derekán a kendőt, s rohant volna utána. De az udvaron az öreg állta útját.
Innen nem mégy ki, én felelek a lelki üdvödért.
Én meg a maga fiáért vagyok felelős, utol kell érnem.
Nem, inkább a csontodat töröm össze, te lány, de nem még egy tapottat sem. Házam virágait én őrzöm.
Zsiga nem felelt. Úgy tett, mintha engedelmeskednék, s váratlanul oldalt lépett, s átugrott az élősövényen és futásnak eredt. Futott, mert látta, hogy Gyuri, mint az árnyék bujkál a fehér házak között. Már is a gazdag parasz Zalai tanyája felé vette irányát. Zalai régóta rosszban van a szocialistákkal. Ugyan mit akarhatott? Villant át a lányon a gond, meggyorsította lépteit. Mikor utolérte, Gyuri már a nagy szalmakazlat kerülgette.
Állj meg!
Kiáltott a lány nagy lélek szakadva. A folytott kiáltás Gyurit megrettentette. Pillanatra megtorpant, kiáltott egy folytottat, akaratlan ő is, és gyorsan mászni kezdett a kazalhoz támasztott létrán fölfelé.
Megállj! Állj meg!
Tört fel újra Zsigából, féltette, ne talán leveti magát onnan föntről a mélybe. Hiába kiáltott. A másik már fönn volt. Mire Zsiga is fölerett a létrán, de minden ízében reszketve már szinte önkívületben.
Irgalmazzon neked az Úristen, Zsiga, mert én meggyújtottam a szalmát,
szólt rá a fiú.
Legyen hozzánk kegyelmes az Isten, felelte Zsiga, s ahelyett, hogy lement volna, fellépett a létre utolsó fokán.
Egymás mellett álltak. Felettük a csillagos ég, s nézték egymást immár halálra készen, tudván, hogy biztosan megérkezik.
Lejössz velem?
Kérdezte a lány.
Te menj le, vagy ledoblak.
De a lánnyal újra birkózni kellett. Birkóztak némán, fogukat összeszorítva, lélegzet folytva. Közben mindig mélyebbre süllyedtek a szalmában. Már fészket birkóztak maguknak. Lángok rohantak végig a szalmán. Folytogatta már őket a füst. Kimerülten hagyták abba a küzdelmet. Körös körül friss lángok lobbantak föl, és ők szorosan egymásba fonódtak a végtelen csókban, miközben elmerültek a lángtengerben.
Jus Zsigmondról, a századvég nagyon fiatalon elhunyt prózaírójáról köztudott, hogy magyarul írt, hiszen magyar származású volt. A Vörös Kakas című elbeszélése mégis Gasztonyi József fordításában hangzott csak el az imént, ami kissé furcsának tűnhet a hallgatók előtt, éppen ezért arra kérem, hogy beszélgetésünket kezdjük ennek a novellának a történetével.
Az engem is az a gondolat, hogy Jus Zsigmondot éppen egy ilyen novellával mutassuk be a magyar rádióhallgatónak, olvasónak. mert be kell mutatni egyébként, Juzsik mondott, tudnék, eléggé elfeledett szerzőnk. Na hát, ez is egy ilyen elfelejtett novella voltak éppen, mert annak idején 1892-ben megjelent Juzsik mondnak a Puszta könyve című elbeszélés gyűjteményemben általában parasztárgyú novellái voltak, és fél esztendővel később a franciáknál is megjelent ennek a kötetnek a fordítása, de voltak éppen nem egészen a kötetnek a fordítása, mert éppen a Vörös kakas nincsen benne a magyar kötetben, tehát föltehető, hogy just összemarkolta a kéziratot, benne a Vörös kakast is, és azt lefordították franciára. Amikor itthon megjelent a kötete, megszerkesztették, ez valamely okkal kimaradt. Elek László, aki Juzsigmondnak a monográfusa, és Juzsigmond életének a kutatója, meg művészetének a feldolgozója, kísérletet tesz megmagyarázni ezt a furcsaságot, hogy miért maradt ki a magyar kötetből a Vörös kakas, amit most Gasztony József fordított le, és lehetett olvasni az Új Aurórában, a Békés Csabai folyóiratban. Miért is maradhatott ki? Hát arra nézve Eleknek az a elképzelése, hogy biztosan a novella elképzelése vezethette a magyar kiadót arra, hogy ez a erősen szociálisan és politikailag motivált írás ne kerüljön bele a magyar könyvbe. Nem érdemes azonban túlságosan bajlódni különösen ilyen összefüggésben azzal a filológiai kérdéssel, hogy mi történt itt. Minden esetre a Vörös kakasnak sorsa van. A könyveknek, az írásoknak úgy látszik szokott sorsa lenni, ebben az esetben is erről van szó.
Ebből a novellából tehát Juzsigmond írói stílusát nem ismerhetjük meg. Egy dolgot viszont nagyon jól megismerhetünk, az ő írói gondolkodásmódját, látásmódját.
Hát ez érdekes kérdés, tudik maga, hogy azt mondja, hogy a stílus és a gondolkodásmód. Mert szerencsés esetben a stílus és a gondolkodásmód az egybeesik. De igaza van, Juzsigmond esetében e között a kettő között eltérés mutatkozik. Ennek pedig az a magyarázata valóban, hogy Juzsigmond arisztokrata volt, mint arisztokrata élt át a világot elsősorban, életformája szerint, kultúrája szerint. Ugyanakkor azonban életének egy bizonyos pontján ráébredt arra, hogy ez az életforma pusztul, az arisztokrácia maga tehetetlen, és a legkézenfekvőbb az volt, hogy a parasztok között nézzen körül, hiszen ő, mint arisztokrata, mint földbirtokos, a parasztokkal volt nagyon közeli kapcsolatban. Most 80-as években nem csak Juzsigmond volt, aki így gondolkodott, aki valami fajta megváltást várt a mélyvilágtól, a paraszti mélyvilágtól, voltak éppen az egész nemzedék. Juzsigmond körül olyan nevek foroghatnak, amiket a Baksai Sándor neve, vagy a Czóbel Minka neve, vagy akár a Herceg Ferenc neve, a Gárdonyi Géza neve, és ezek az írók valahogy valamilyen módon mind kapcsolatban voltak a paraszti világgal. Különösen akkor van ez így, hogyha nem parasztot mondunk, hanem azt mondjuk, hogy a természeti emberrel. Egy krízis állapotnak a kifejezése volt az, amikor just a parasztok felé fordult.
Hát ilyen értelemben a század vég tulajdonképpen nem vég, hanem kezdett egy újfajta irodalom kialakulásában.
Hát igen, ebben magának igaza van, tudnék, arról van szó, hogy az egész modernség valahol ott kezdődik. Ugye a francia irodalomban ez sokkal világosabb, de a magyar irodalomban is erről van szó, csak felejtettük a dolgokat. Az, hogy Revicki Gyula például, aztán Ambrus Zoltán vagy Komjáci, akár merre nézzünk a század végén, a 80-as, 90-es években, ha gondolkodjunk a hétről például, történik egy kísérlet arra, hogy megteremtődjék egy modern irodalmi szellem. Most ennek a modern irodalmi szellemnek mi az alapja? A válságérzet. És különösen ezek az író emberek, akik egyébként is általában, ha különösen nincsen földbirtokuk, de még ha van, akkor az is már pusztul, nem túlságosan jól vannak elresztve anyagilag, tehát még szociális nyomorúságban is szenvedhetnek, vagy kiváltástalan az életük. Na most ebből a kilátástalanságból, ami egyben szellemi kilátástalanság is, az út hova vezet? A civilizációs és a szociális forradalmak felé vezet, de kézenfekvőbb visszafordulni, és ezek között nagyon sokan fordulnak vissza a paraszti világhoz, például Juzsigmond is. Na most az ő egész írásművészete azért olyan, hogy legalább két részre kell szakítanunk. Az egyik például a naplói. Sokan mondták már azt, a többi között például Mikszát is mondta, hogy a Sajnos a magyar arisztokráciának nincsen írója. Jussz Zsigmond naplóiban van egy óriási vázlata annak az epikának, amely a magyar arisztokráciát megörökítette volna. Na most mondhatja persze valaki, hogy mi szükségünk van nekünk erre. Nem lehet ilyet mondani, mert minden, ami volt, fontos. És az irodalom általában, hogyha meg tud örökíteni egy ilyen életformát, akkor az számunkra tanulságos lehet. No, tehát ez az egyik Jussz Zsigmond. A másik Jussz Zsigmond az, akinek van valami elképzelése, már egy prekoncepciója arról, hogy hogyan kell a világot, a valóságot megragadni. Meg a filozófiának föltetően a pozitivizmus a lényege, amely a naturalizmus háta mögött is áll, és valami olyan elgondolás van ugye benne, hogy a világot, a társadalmat, ahogy van, azt lehet elemezni, analizálni, és hogy ezen a világon lehet is segíteni. Most ez nagyon érdekes, hogy hogy gondolja ezt a segítséget. Hát erre nézve aztán élete végén kialakít ő egy egészen irányregényszerű ciklust, ennek azt a címet adja, hogy a kiválás genezise. Ennek az első írása, ugye a pénzlegendája 1890-ben jelent meg, egy egyenesen eszéregény, tehát bizonyos értelemben ellentéte a naplónak. Másrészt pedig aztán ebben a sorozatban illik bele a Gányói Utca című regénye 94-ből, a Fuimus, ami a halál után jelent meg, ugye? Ezek a regények természetesen valóban egy filozófiának az illusztrációi is. De ebben az aztán az érdekes mégis, hogy ezzel, mint egy elejbe megy megint egy modern elbeszélés formának Jussz Zsigmond, annak az elbeszélésnek ugyanis, amelyik az intellektuális, az áttételes, a parabolikus formának az előfutára ottan. Tehát azt mondhatnám, hogy a naplók azok az ő elvetélt nagy írósága. A többi műve pedig az ő filozófiájának az illusztrációja. De ez megint ugye az átmenetiségnek, a krízisnek egy nagyon pregnás kifejeződése, és amikor ugye ő a parasztokkal foglalkozik, és ő a parasztokkal nem csak írásban foglalkozik, hanem a Szenttornyai Színháza, ugye arra utal, hogy ő azokkal konkrét emberi kapcsolatban van, de ott is van filozófia. Most ezt Jussz Zsigmond mondta, hogy az ő parasztjai, ahogy ő ismeri őket, már ahogy ő kívülről látja őket, azok olyan méltósággal, annyi tartással, olyan formásan viselkednek, hogy ezek aztán Szofoklész tragédiáiba úgy illenek bele, hogy nem is kell egy semmit csinálni, csak magukat adni és viselkedni. Most az ő paraszt színháza ilyen szempontból nagyon érdekes vállalkozás, de ebben is benne van valahogy a prekoncepció, a mitizálás, de megint azt kell mondanom, hogy ez nagyon érdekes, mert ez azt jelenti véleményem szerint, hogy kiutat keresett Jussz Zsigmond, mert válságot érzett, és miközben ezt a kiutat kereste, kifejezte a válságot, de persze hát visszafele kereste a megoldást. Visszafele nincsen út.
Azt hiszem, hogy a kortársak közül Mikszát látja nagyon érdekesen Justot. Azt mondja róla, hogy úgy kell őt tekinteni, mint egy Párizsból indult utast, aki hazafelé tart.
Igen, ez érdekes és pontos. Csak Mikszát nem tudja, mert ő benne él abban a korban, amit már mi tudhatunk. Hogy ugyanis Jussz Zsigmond persze, hogy Párizsba szedte össze a filozófiáját, a sok elképzelését, és ebből az elképzelésből közelíti meg azt a valóságot, aminek ő a közepébe nem tud beleférkőzni. Különösen úgy nem, ahogy valamikor gyerekkorában, ifjúságában Mikszát megismerte a szegénységet. De az is igaz, hogy ebben az új szegénységben, a századvég szegénységében, a paraszti világnak a politikai mozgalmaiban épp úgy benne van a nagyvilág eszme rendszere, ha torzult formán is, ha legendásítva is, mint a Just fejében. Mert ugye a parasztok között ott vannak a nazarénusok, a fatalisták, a tosztojánusok. Szóval itt a válságot mindenki érzi, és a válságnak az intellektuális vetületét is kiki érzi, önt is, meg lent is, egy bizonyos, hogy azt a homogén világképi hátteret, amit Mikszáth Kálmán gyerekkorából hozott, és amit ő mindig megtalálta maga parasztjai, palócai között, azt már Jussz Zsigmond a viharsarokba nem találja meg a század végén.
Az imént elhangzott novellát 1980-ban rögzítették, és ebben az évben hangzott el utoljára itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
A nepáli buddhizmus világa.
Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
Egy európai gyakorló szemével.
A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
A Himalája árnyékában. Vasárnap 11:05-kor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.